Az elmúlt hetekben pedig már azt taglaljuk, hogy lehet-e akár tűzszünet, akár bármiféle béke megállapodás, és hogy ehhez az orosz-amerikai találkozó után mennyire jutottunk közelebb. Egyáltalán mi most Európa álláspontja, mi az Egyesült Államoké, mi Oroszországé és persze Ukrajnáé. A vonalban Demko Attila, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem biztonságpolitikai szakértője. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Szóval harmadik évébe lépett az orosz-ukrán háború, és hát jó sok nyilatkozat volt tegnap. Egyrészt az európai vezetők Kijevben vizitáltak, ott Volodymyr Zelenszkijel egyeztettek. Igazából az európai vezetők retorikájában én nem éreztem változást, továbbra is újabb fegyverszállítmányok bejelentéséről volt szó, további támogatásáról Ukrajnának, és hát egyfajta igazságos békéről próbáltak nyilatkozni az európai vezetők, míg Amerika ugye most már pár hete teljesen más álláspontot képvisel. Kezdjük talán a kijevi találkozóval. Ott született-e bármiféle újdonság olyan, amire a következő hetekben érdemes alapozni?
Nem látok újdonságot európai részről, hogyha megnézzük az álláspontokat, évek óta változatlan. Ami addig nem volt gond, amíg jó részt ez párhuzamos volt Biden adminisztráció véleményével a háborúról, addig nem volt ugye törés. De most az Egyesült Államok egy más megközelítést alkalmaz, és így az európai felajánlások, az európai támogatások, az európai biztosítékok, az európai tervek a csapattelepítésről sokkal gyengébbnek tűnnek, hiszen elment mögülük, kijött mögülük az amerikai erő. Tehát így, ha egy brit miniszterelnököt, ha egy Ursula von der Leyent nézünk, mi az erő mögötte? Csak is a saját ország ereje, vagy maximum az Európai Unió ereje, bár nyilván az Európai Unió sem egységes, hiszen Magyarország, Szlovákia, de csendben több más ország is nem feltétlenül azt az utat követné, ami a fő európai vonal a háborút illetően. Tehát egy jóval meggyengültebb európai álláspont vezetés van, ami ugye ragaszkodik a régi vonalhoz, csak az a nagyon nagy kérdés, hogy tudja-e tovább vinni az Egyesült Államok nélkül. A válasz pedig valószínűleg az, hogy nem.
Az Egyesült Államok elnöke, hogyha újabb találkozót kérnek az oroszoktól, és lesz egyeztetés, de valamilyen nincs megállapodás, akkor előbb-utóbb megúhatja ezt az európai álláspontot?
Az Egyesült Államok elnöke, ugye az USA felelős a európai védelem nagy részéért, az Egyesült Államok nélkül, nagyon nehezen elképzelhető számos európai ország védelme. Nyilván elsősorban a Baltikumról beszélek, meg a keleti frontállamokról. Tehát szerintem egyértelmű, hogyha az USA-ba változás van, akkor az Európai Uniónak előbb-utóbb alkalmazkodnia kell, hiszen persze nyilván van önálló akarata minden európai országnak, csak önálló ereje nincsen, megfelelő ereje nincsen.
Nagyon nehéz Zelenszkij helyzete, az ukrán elnök helyzete, mert ugye egyrészt most született egy parlamenti döntés, hogy ő legitim elnök, így tekinti az ukrán parlament, viszont hát az oroszok továbbra sem hajlandóak tárgyalni vele. Putyin nemrég a Rasszia 1 televíziónak talán tegnap nyilatkozott arról, hogy az elnök Zelenszkij gyakorlatilag saját magát hozta azzal a csapda helyzetbe, hogy törvényben tiltotta meg, hogy tárgyaljon az orosz vezetéssel. Van-e így bármiféle valódi esély a békére, akár egy tűzszünetre, hogyha nincs közvetlen orosz-ukrán tárgyalás?
Ez a törvény, ez létezik, de ettől függetlenül minden törvényt meg lehet változtatni. Tehát ez az egyik. Zelenszkij elnök is jelezte, de Putyin is jelezte, hogy kész leülni a másikkal. Legitimációs kérdést azt már régóta lebegteti Oroszország. Az ukrán törvények szerint Zelenszkij legitim elnök. Az más kérdés, hogy a választásoknak azért lehetne értelme, hogy egy jóval erősebb legitimációval írják alá a fegyverszünetet. Tehát ilyen értelme lehet, de azért azt is hozzá kell tenni, hogy a választás egy háborúban, ilyen típusú háborúban álló országban azért az nagyon nehéz dolog. Mert ugye az ország egy jelentős része meg van szállva. Nagyon sok a menekült, tehát ez nem egy olyan választás, mint mondjuk igazad már a háború végén, vagy már csak a csendes óceáni háború volt, amikor ugye Churchill megbukott 1945-ben, tehát akkor Angliát, vagy a nagy a brit birodalom nem volt megszállva. Tehát itt azért ez a nehéz dolog. A retorikán szerintem emelkedjünk felül, nyilván amit Vlagyimir Putyin mond egy tévéadónak, az nem az, amit mond szűk körben. Tehát hogyha ezen múlik, és ha egy jó megállapodás lenne, amit az oroszok jónak találnak, akkor azt aláírná Zelenszkivel is.
Mi lehet itt a jó megállapodás? Szerintem ezt mindenki csak találgatja egyelőre, mert ugye az ukránok belemenni nem akarnak, aztán persze előbb-utóbb lehet, hogy kénytelenek lesznek a területeik elvesztésébe. Oroszország viszont nagyon nem akar abba belemenni, hogy a két hadsereg között bármiféle európai vagy akár amerikai csapatok állomásozzanak, hát inkább európaira van bármiféle esély, mert azt úgy értelmezi, hogy az automatikusan a NATO terjeszkedése, úgymond, ahogy ő fogalmazott, egy hídfőállás kiterjesztése. Hogy lesz itt bármiféle közeledés?
Az európai csapatok államoztatására sem látok sok esélyt. Mert Európa ki tud állítani 25-30 ezer embert, azonnak nagyjából semmi értelme nincsen. Ugye ez nem fogja megvédeni az ukránokat. Igen, tehát itt az a kérdés, hogy azt tudjuk, hogy mi Ukrajna álláspontja, és ez egy legitim álláspont, területeinek a visszaszerzése, vagy ha nem megy most katonailag, akkor hosszú távon diplomáciai. Tehát Ukrajna nem fogja elismerni az orosz hódítást, egyébként a világ nemzeteinek 95%-a nem fogja ezt elismerni. Ez szerintem, ha valami egy reménysugár Ukrajna számára, akkor ez, hogy nem úgy veszítél a területeit, hogy van egy mindenki által elismert békeszerződés, hanem ez erre nem kerül pecsét. De nyilván az oroszok viszont szeretnének, hogy ne kérdőjelezzen be, a jövőben ne kérdőjelezhesse meg Ukrajna egy más helyzetben a határokat. Tehát nyilván fényévi távolságra vannak egymástól az álláspontok, ezért jó, akárki nyilván sokan másképp látják, de jó az az amerikai megközelítés. Hogyha ennyire messze vannak az álláspontok, akkor ugye nem lehet fegyverszünet. Ha ez tovább húzódik, akkor még több ember hal meg. Egyébként a háború egyre véresebb. Tehát az első évnél véresebb, 22-nél véresebb, 23-nál véresebb, 24, és valószínűleg, ha így haladunk, 25 is véresebb lesz. És ugyanúgy nem fogja Ukrajna visszaszerezni a területeit. Tehát akármilyen szókimondónak vagy udvariat annak tekinthetjük Donald Trumpnak a megközelítését, voltaképpen ez hozhatja el a békét. Sajnos ilyen a világ, nem lesz igazságos béke, tehát az oroszokat nem fogja megbüntetni senki, egy nukleáris szuperhatalmat nagyon nehéz, azon kívül, amit eddig elvesztettek gazdaságilag, de viszont nem is lesz elismerése a területi hódításnak. Néhány jelentéktelenebb ország, Oroszország néhány szövetséges ezt elismerheti, mondjuk egy Észak-Korea, vagy egy Kuba, vagy egy Venezuela, de mások nem.
Van még egy érdekes kérdés, hogy az ukránok úgy tűnik, vagy legalábbis tegnap azt nyilatkozták, hogy mégiscsak megállapodnának a ritka föld fémek ügyében az Egyesült Államokkal, miközben tegnap úgy jelezte, hogy hát ő is nagyon szívesen megállapodna az Egyesült Államokkal a ritka földfémekről. Ráadásul volt egy ilyen mondata, hogy óriási fejlesztési lehetőségek vannak az új régiókban. Ez az új régiók, ez gyakorlatilag a megszállt ukrán területeket jelenti. Magyarán, mintha mind a két fél ugyanazt a területet szeretné, hát idézőjelben persze eladni az Egyesült Államok számára. Egyrészt létezhet-e együttműködés Oroszországgal ezeken a megszállt területeken, hogyha egyébként senki sem ismeri el, milyen üzenete lenne ennek, hogyha Amerika mégis együttműködne? Másrészt, hát tényleg felmerül a kérdés, hogy két vagy egy területet lehet két megállapodással működtetni?
Ja, Putyin berobta a orosz fiát is, de azért nem csak azt. Mert Oroszország rendelkezik a világ ásványkincseinek nagy részével, tehát világ első a legtöbb ásványkincs tekintetében. vagy az első hárommal van benne, de a legtöbben a világ első. Tehát ez az orosz ajánlat, ez egy nagyon kecsegtető ajánlat az Egyesült Államok részéről. Ugye Putyin szó szerint azt mondta, hogy ezek tőkeintenzív beruházások, jöjjön be az amerikai tőke, termeljétek ki és osszuk meg a profitot. Akár Novorosszia területén is. Ha ezt az USA elfogadná, hát annak meglehetősen rossz üzenete lenne Ukrajna számára, hiszen a megszállt területeken legitimálná az orosz hódítást, valamilyen szinten nem jogilag, de azért sok tekintetben. Az ukránok számára nyilván ez egy tényleg nagyon rossz üzenet lenne, az más kérdés, hogy ők is igyekeznek az amerikaiak figyelmét felkelteni. Ugye ez egy ukrán javaslat volt, ez a ritka földfémeket, meg az ukrán ásványkincseket illető javaslat, ez Ukrajnából jött, ezt nem az amerikaiak találták ki. Az más kérdés, hogy az amerikaiak olyan feltételeket szabtak, amelyek Ukrajna számára nehezen elfogadhatóak, mert most is erről van szó, hogy mennyi pénz, ugye Donald Trump 500 milliárd dollárról beszél, Zelenszky 100 milliárdról, azért ez egy elég nagy különbség. Tehát itt nagyon sok megoldandó probléma van, itt is a politikai retorika jelen pillanatban az igazán fontos, hiszen Donald Trump azt tudja mutatni saját szavazóinak, hogy na, Bidenék elpazaroltak több száz milliárd dollárt, akár 500 milliárd dollárt egy vesztes háborúra, én meg visszaszerzem ezt a pénzt. Tehát a politikai retorika részét, az amerikai belpolitikát soha ne becsüljük alá. Részben erről szól, nem hiszem egyébként, hogy Ukrajnában ennyi felderített, olyan készítek lennének, amik fel vannak derítve, és biztosan kiaknázhatók a ritka földfémek területén, hiszen ez egy nagyon komoly műszaki technikai munka egy adott régióban feltételni pontosan, hogy termelhető ki, milyen infrastruktúrát kell építeni, milyen mélyen van, milyen költségek vannak. Tehát ez egy nagyon komoly munka, itt nem egy papír aláírásáról van szó, amit vagy megtörténik, vagy nem a következő hetekben.
Hát arról nem is beszélve egyébként, hogyha ezt elkezdi bármilyen befektető, annak nagyon komoly garanciákat kell arra kapnia, hogy pár éven belül nem lesz háborús terület, ahova a fejlesztéseit elindította. Így végezetül tudom, hogy ez is nagyon a jóslás kategóriája, meg a mi lesz majd ha, de hát azért előfordulhat az is, hogy nincs egyesség Oroszország és az Egyesült Államok között, Ukrajna bevonásával vagy bevonása nélkül, és minden folytatódik tovább. Folytatódhat tovább minden ugyanúgy, mint eddig az elmúlt három évben? Magyarán véres, egyre véresebb háború?
Ugyanúgy nem folytatódhat, tehát szerintem egyre véresebb. Tehát azt adatszerűen lehet látni, hogy az orosz adatoknál biztosan, ugye Ukrajna jobban védi az adatsorait az oroszoknál, de ott is hasonló a veszteség. Tehát itt ha ez így folytatódik, ugye egymás után katlanokat vagy félkatlanokat építenek ki az oroszok, akkor hatalmasak lesznek az ukrán veszteségek, mondom most is nagyon nagyok, és előbb-utóbb elfogy Ukrajna. Tehát nem folytatódhat a végtelenségig, mert a kisebb fogy el előbb. Ez egyszerű matematika, akinek kevesebb embere van, kevesebb eszköze van. Egy olyan attríciós háborút, amiben nem sokkal nagyobbak a támadó veszteségei, és nem hiszem, hogy itt két-háromszoros veszteségekről van szó. Itt amerikai adatok szerint is, tehát ez abszolút nyilvános, de 20-30%-ról beszélnek az amerikaiak egymás közt. Hogy ennyivel lehet nagyobb az orosz veszteség, én hallottam más is, hogy tényleg egy az egy. Tehát így nem fogja Ukrajna tudni tartani ezeket a vonalakat, tehát az az, ami megjelent a New York Times-ok, ez a sok amerikai médiában, hogy maximum 2025 végéig tudják magukat tartani, szerintem az reális.
Magyarán akkor előbb-utóbb vagy megállapodást kell kötni, vagy pedig még nagyobb területi veszteségei lesznek Ukrajnának.
Minél később van a megállapodás, annál többet veszít Ukrajna. Ez az én teóriám, tézisem.
Saját államiságát is elveszíthet év végére, ha nincs megállapodás?
Én nem gondolom, hogy erre Oroszországnak van elég ereje, és hogy ezt akár az Egyesült Államok is hagyná. Bár Trump belengedte, tehát, de nem tartom ezt reálisnak. Az a megszállás, ami ott Nyugat-Ukrajnába kellene, az nagyon sokba kerülne az oroszoknak. Az pedig, hogy egy báb kormányt meddig viselne az ukrán nép, az erősen kérdéses. Tehát azért nagyon megromlott az Oroszország épp finoman szólva Ukrajnában, meg Nyugat-Ukrajnában eleve nem volt túl jó. Nem tudom ezt elképzelni, de persze sok mindent nem tudtam elképzelni. Nem tartom ezt olyan forgatókönyvnek, ami valószínű. Tehát az ukrán államiság szerintem meg fog maradni.
Demko Attilával beszélgettünk, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem biztonságpolitikai szakértőivel. Köszönjük, hogy rendelkezésre állt, és jó napot, jó munkát ennek, viszont hallásra.
Köszönöm szépen, viszont hallásra.